Jodán és rosszkor halt meg, mondogatták. Az első éjszaka csonttá fagy, amit idekűntölt a temetőben. De hát Prihodáné már nemigen törődött az ilyen csekéséggel. Az ő jámbor, egyszerű lelke bizonyosan ott járt már akkor, ahol köntőst sem kell viselni, még sincs hideg, sem meleg, ahol nincsen nyomorúság, csak örökös gazdagság. S ha visszanézett a magasságból, erre az elhagyott csillagra, bizonyosan megakadt a szeme ott, a toporzit temető akácfái között egy új síron, amelyre egy didergő, vékonyka növendék leány sírva borult. S ha fájt valami ebben a percben az eltávozott léleknek, csupán az fájhatott, hogy azt a leánykát nem vihette magával oda, a másik országba. Prihoda Anna olyan árván maradt, mint az ujjam. Amilyen árván csak egy kis tót lányka maradhat, egy rongyos tót falucskában tél közepén. Az apjáról csak annyit tudott, hogy elment már 5. esztendeje valahova Amerikába. Azóta nem érkezett róla semmi hír. Beleveszett valami bányába, vagy másképpen szólították el a világból, bizony, azt nem igen lehetett sohasem megtudni. Korinszki, a falubeli Vén Kovács, aki 3-szor is megjárta Amerikát, néha, ha éppen nem volt részeg, megsimogatta Prihoda Anna rózsaszínű arcát. Te, Ancsurka, te még valamikor aranycipőben fogsz járni, 4 lovon és inasokkal, mert sokat hallottam én már olyan szegény tótokról, akik milliómosok lettek odakünn. Hát, ha éppen a te apádat is ama szegény tótok közül választotta az Úristen. Prihoda Anna értelmes leányka volt. A toporci tanító, Kusnya György sokszor emlegette, hogy Ancsurkának több esze van, mint 3 öreg tótnak együttvéve. Ezt pedig onnan merítette Kusnya uram, hogy Ancsurka egyszeri látásra megismert minden nyomtatott betűt. Azon kívül ő volt az, aki a legszebben énekelt a templomban. A világot járt Kovács beszédére így felelt Ancsurka. Nem lehet az, hogy az én édesapám éljen. Nostyek Péter, Szalon György, meg Jánoska, akik egyszerre indultak vele Amerikába, annyi dollárt küldtek azóta, hogy tehénkét vásároltak az itthon maradottak, az én édesapám pedig 1 dollárt sem küldött. Korinszki a fejét csóválta.
Lehet, lehetséges, de én ismerem azt a ravasz Prihodát. Furfangos, ármányos ember volt egész életében, egyszerre akar hazatoppanni, egyszerre akarja az ő feleségét meg Ancsurkáért gazdaggá tenni. De az is lehet, hogy egyszer csak elküldi a hajójegyet, azzal, hogy menjetek utána.
A hajójegyet? Rebegte Ancsurka, és boldogan sietett haza az anyjához. Így csurrant, cseppent, néha valami kis vigasztalás az elhagyottak közé. A világot járt, Korinszki nem volt éppen részeg. De az esztendők múltak, muladoztak, odakintről még mindig nem jött a várva várt hajójegy. A Kovács is többet volt részeg, mint józan, s így történhetett, hogy a szegény Prihodáné megunta várni, a szegény tótocskából lett gazdag tótot. Megcsókolt Ancsurkát. Majd talán te fogod még azokat a dollárokat látni, gyöngyöm. Addig is vigyázz magadra, sose felejtkezzél meg a jó Istenről, ha pedig eltalálna szakadna bocskorod, menj Podolimba, öreg nénikéthez, Marcinkánéhoz. Neki még mindig akad egy pár új bocskorra, valahol a padláson, a takarékosan bánt vele. Körülbelül ezek voltak a Prihodáné utolsó szavai. Ancsurka temetés után 1-2 napig meghúzódott a szomszédoknál, sírdogált, melengette fázos kezeit a fenyőfa lángjainál, amíg valaki azt a tanácsot adta neki, hogy legjobb lesz, ha elmegyen szolgálatot keresni. Ma holnap 15 esztendős, kifejlett, erős leányzó, aki gyerekkora óta szakadatlan munkában van, elbírja tehát a dolgot. Ancsurka azt gondolta magában, hogy bizony ez lesz a legjobb, amit tehet. Egy piros abroszba kötötte a holmicskáját, még azt is, ami az édesanyja után maradt rá, a batyut a nyakába kerítette, aztán ott hagyta a falut. Amikor a falusi dülőútról a nagyországútra ért, ott találta a feszületet az út szélén, rajta megfeszített Krisztussal. Ugyan kihez fordulhatott volna máshoz tanácsért, amikor ilyen nagy út előtt állott. Leoldozta a batyut nyakából, oda térdepelt a hóra a feszület elé. A feszületen vastagon feküdt a hó, és nagy hidegben gideregni látszottak a megfeszített mezítelen tagjai. Valami jó lelkű vándorlegény ugyan egy rongyos színe hagyott kendőt felakasztott a feszületre. De hát mit ér egy csöpp rongyos kendőcske a csontig járó hidegségben? A megfeszített szemei lehunyvák, pedig Ancsurka forró fohaszkodásában mindig csak azt nézte, vajon nem pillant-e rá, csak egyetlen egyszer is az elhagyott szegények régi pártfogója. Károgó varjúcsapat szállt fel a közeli mezőkön, sebes vágtatva suhant el egy csörgő szán Ancsurka mellett. Ó! Kiáltott az, aki a szánt hajtotta, egy vidra kucsmás, nagybundás úr, akinek a bajusza fehér volt az uzmarától, vagy talán az időtől. A csengős lovak párologva állottak meg, a fehér bajuszú úr hátrafordult. Mit csinálsz ott, te leány? Kiáltott a rekett hangon. Megfagyszott a hóban, hová igyekszel? Ancsurka fölemelkedett térdeiről. A megfeszített még mindig nem nyitotta rá a szemét. Ancsurka tehát a földre nézett, és megpillantotta ott saját ványat, ócska bocskorait. Felej már! Türelmetlenkedett a szánkos. Hová igyekszel? Podolimba, uram! Szólt Prihoda Anna. Akkor egy úton megyünk, kiáltott a fehér bajusz úriember. Na, ülj föl, iziben, de ide hátra. János, segítsd a kislány batyuját. A cifra urasági kocsis leugrott a bakról, felsegítette Ancsurkát, meg a bugyrát a hátsó ülésbe. Ancsurka persze nagyon szégyenkezett, alig merte fölemelni a szemét. A fehér bajosz úr nem sokat törődött vele. Csettintett a nyelvével, aztán hajrá! Megindultak a remek lovak, a könnyű szánnal, csak úgy porzott a hó a nyomukba. Ancsurka észesen vette, egyszerre csak a podolini kapun nyargat be a szán. A kapukat ebben az időben már leemelték sarkaikról, de a várfalak még megvoltak. Szállj le, kislány, Isten áldjon! Szólt a fehér bajszú úr, egy pillanatra megállítva a vágtató fogatot. Ancsurka leszállott, a szán már tovább iramodott, és csak hamar el is tűnt a piac túlsó oldalán, amerre az országot kifelé visz a városból. Ancsurka hamarosan megtalálta azt a házat, amelyiket keresett. Sokat hallott az anyjától mesélni a sárga házról, és a benne lakó uraságról. A boldogult Prihodáné nagyban tartott az atyafiságot Marcinkánéval, sűrűn meglátogatta, már csak az új bocskorok miatt is. Egy darabig tanácstalanul állott a kapu alatt, amely kovácsolt vasból való eresztékeivel, hatalmas zárjával némán és sötéten állott előtte. Egy párszor megpróbálta kilincset megnyomni, de mivel a kapu csak sehogy sem akart kinyílni, kénytelen volt nagy fohászkodások között ahhoz a karikához nyúlni, amely egy réz oroszlán fő szájából lógott ki. Meghúzta a karikát, és oda bent a kapuboltban visszhangzó, mély kondulás hallatszott. A kondulás még jobban megijesztette Prihoda Annát, ilyetten lapult a falhoz. Oda bévőről a kapu alatt csoszogó lépések hallatszottak. Zörrent a kulcs a zárban, és a kapu kinyílott Prihoda Anna előtt. A félhomályos kapuajban egy emberforma törpe állott, aki bozontos szemöldöke alól éles pillantást vetett a leánykára. Nagy szakálú, igen nagy orrú, bárányből sipkás, öreg legény volt a kapunyító. Ancsurka szorongva nézett a törpére. Mit akarsz? Kérdezte az mérgesen. Ancsurka megigazította a fejkendőjét, és halkan mondta. Öreg nénikémhez jöttem. A törpe Ancsurka bocskorára pillantott. Mindjárt észrevettem volna, hogy mi járatban vagy. Bizony, e bocskorok már enni kérnek. No, lépj be, te kis bogár! Megcsippentette az Ancsurka hidegtől kipirult arcát. A leányka belépett a sötét kapuajba, a törpe megfordította a kulcsot a zárban, aztán megfogta a leányka kezét. No, ne félj, én nem harapok. Nem vagyunk ám